hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, fűzték hozzá a jelentésben. A hiány mértéke az idei évben 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig 2,9% lehet. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban. A magas árakat nem az adók okozzák, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46%, még Ausztriában 52, Németországban 55, Szlovákiában és Csehországban 49-49%. A sor végén Románia és Bulgária áll 43-43%-kal, illetve Ciprus 44-jel. Szerdán egyébként bruttó 8 forinttal csökken majd a gázolaj ára, de a benziné ezúttal nem változik, értesült a holtankolja.hu portál. Így a 95-ös üzemanyag átlagára marad 650 forint literenként, a dízelé 639 forint lesz. Már lehet pályázni a tartós álláskeresők elhelyezkedését támogató 1 milliárd 700 millió forint hazai forrásból megvalósuló pályázatra, jelentette be a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy 3 hónapra kipróbálják magukat a választott álláshelyen, közölte Comba Sándor. Márciusban is erős forgalmat generált a Szép kártya, amely továbbra is a turizmus motorja, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Még tavaly márciusban 2 millió 600 ezer felhasználó rendelkezett Szép kártyával. Idén már 2 millió 800 ezerre nőtt ez a szám, és a költések összege a hónapban megközelítette az 59 milliárd forintot. Újabb csak nem 200 ezer notebookot osz ki a kormány az általános és középiskolákban, így összesen már mintegy 450 ezer diák tanulhat a költségvetési forrásból beszerzett korszerű eszközökön, mondta Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, még 2010 előtt a családoknak azt kellett nézniük, hogy évről évre mennyivel növekszik a tankönyvcsomagok ára, most nem csak a könyveket, hanem a laptopokat is ingyen kapják a gyerekek a tanuláshoz. Már több mint 5000 nyertes van a Napenergia Plus programban, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja a családokat a zöld energia termelésében és tárolásában, egy ingatlanra akár 5 millió forint nyerhető el modern napelemes rendszerek telepítéséhez, hívták fel a figyelmet. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békéért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az együttműködés segíthet abban, hogy a modern eszközökkel felszerelt, kiválóan képzett katonákból álló magyar honvédség ütőképessége, elrettentő ereje megkérdőjelezhetetlen legyen, garantálja Magyarország biztonságát, a hadipar pedig egyben hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez is, fejtette ki a miniszter. Az ukrán elnök szerint országának esélye nyílhat a győzelemre, miután az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza elfogadta csaknem 61 milliárd dolláros támogatási csomagot. Volodymyr Zelenszky az NBC televíziónak adott interjúban hangoztatta, a szükséges fegyverrendszereknek minél előbb el kell jutniuk a katonasághoz. Megalázó fiaskóval fenyegeti az Egyesült Államokat az, hogy egyre mélyebbre merül a konfliktusban, reagált az orosz külügyminisztérium szóvivője. Maria Zaharova szerint az ukrajnai neonáci rezsim megmentésére irányuló lázas kísérletek kudarcra vannak ítélve. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Megújult és minden platformon elérhető a Magyar Vöröskereszt véradás elnevezésű telefonos applikációja. Bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről, vagy a kedvenc helyén a legközelebbi esemény időpontjáról. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog Ceferino,
Gimenez Malla Elpelé, cigánybértanú. 1861. augusztusában született, 1936. augusztus 26-án halt meg. Carlo Martini bíboros, Milánó érseke ezt mondta Boldog Ceferinóról. Ennek a romának az élettörténete segítheti a keresztény közösségeket, hogy a cigányok mentalitását és erkölcsi szokásait jobban megértsék. Segíthet mindannyiunkat abban, hogy kiálljunk mellettük, és szolidaritást vállalva együtt dolgozzunk velük. A gyakorta fennálló válaszfalakat lebontva pedig integráljuk őket. Ceferino az első boldoggá avatott cigány ember. Amint hallottuk, 1861. augusztus 26-án született Spanyolországban egy vándor életmódot folytató lókereskedő családban. Folytatta apja mesterségét, és 40 éves koráig maga is nomád életet élt. 18 évesen a roma hagyományok szerint megnősült. 1912-ben házasságát Terezával a templomban is szentesítette. Ekkor telepedtek le, Barbastro városában vettek házat. Saját gyermekük nem született, ezért Tereza unokahúgát, az árván maradt Pepitát vették magukhoz. Ceferino szívesen segített más rászoruló cigány és spanyol gyermekeken is, és bár olvasni nem tudott, a Bibliát mégis jól ismerte, bibliai ismeretekre és az evangélium tanítására oktatta a gyermekeket. Egy ízben lopás vádjával börtönbe zárták. Ott fogadalmat tett a szűzanyának, hogyha kiszabadul, térden állva zarándokol el az egyik kegyhelyre. Ártatlansága hamarosan tisztázódott, kiengedték, és Elpelé teljesítette a fogadalmát. Mélyen hívő életet élt. Naponta szentmisén vett részt, rendszeresen imádkozta a rózsafűzért. Ceferinónak az egyik felebaráti szeretetből fakadó cselekedete megváltoztatta életének menetét, sőt életmódját. Rafael Jordán, Barbastro volt polgármestere, tüdővészben megbetegedett. A korzón, a város fősétányán éppen egy italbolt előtt sétált el, amikor rosszul lett és elöntötte a vér. A tüdővész ebben az időben a legijesztőbb betegség volt, mindenki nagyon félt a fertőzéstől. Az emberek megálltak és bénultan nézték a vért hányó embert, de senki sem mert hozzá közelíteni. Amikor Ceferino ezt észrevette, azonnal odasietett, hogy segítsen a betegen. Elővett egy tiszta zsebkendőt, és megtisztította a beteg arcát. Majd minden teketória nélkül felsegítette a beteg férfit, és szeretetteljesen lakásáig kísérte. Ezzel elnyerte egész szomszédságának rokonszenvét és szeretetét. Don Simonnak, a polgármester testvérének a városban több bor és italkimérése volt. Több jó minőségű szántóföldet is kezelt, tehát gazdag volt. Egyik nap hívatta Ceferinót, és jutalmul azért, hogy testvérén segített, jó üzletet ajánlott neki. Így szólt hozzá: te értesz a lókereskedéshez, és rokonaid is vannak Franciaországban. Miért nem mégy el oda, és hozol onnan egy nagy szállítmány összvért, amit a francia kormány el akar adni, mert befejeződött a háború? Ceferino elfogadta az ajánlatot. Megegyeztek, hogy a nyereségen osztoznak. Simon adott neki pénzt is, és Ceferino útnak indult Franciaországba. megvette, majd vagomba rakta az összvéreket. Útja során már elkezdte a kereskedést, hogy tartozását minél előbb rendezhesse. Don Simon azonban nagy lelkű gesztussal elengedte tartozását és a nyereség felét is. Ezzel Ceferino anyagi helyzete egy csapásra megváltozott, szegény emberből gazdag lett. Ceferino elhatározta, hogy a szűkölködők számára az isteni gondviselés látható és állandó megvalósítója lesz. Sokat segített a rászoruló szegényeknek. Feljegyezték róla, hogy gyakran maga köré gyűjtve a gyermekeket, bibliai történeteket mondott el nekik. 1922. december 4-én meghalt felesége. Ceferino ekkor belépett a ferences harmadrendbe. Nevelt leánya, Pepita, akit nagyon szeretett, férjhez ment. Ceferino hamarosan átadta lakását a fiataloknak. Ezentúl még többet és intenzívebben imádkozott. Nagyon szerette a rózsafűzért. Mindig magánál hordta. A polgárháború idején, amikor a kommunisták kerültek hatalomra, felerősödött az egyházüldözés. Ő egy pap védelmére kelt, ezért megmotozták. Megtalálták nála a rózsafűzért. Ez volt az egyik oka, hogy bebörtönözték, majd 1936. augusztus 26-án kivégezték. Viva Cristo Rey, éljen Krisztus király, felkiáltással halt meg. 1997. május 4-én II. János Pál pápa 40 ezer hívő jelenlétében boldoggá avatta.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a szeretet pilléreiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Máté evangéliumának 22. fejezetében olvashatjuk, amikor egy törvénytudó megkérdezte Jézustól: Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Ő azt felelte neki: Szeresd Urat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták. A szeretettől nagyon sokféle tapasztalatunk van, legfőképpen gyermekkortól, hogy a szülők hogyan szerettek, a nagyszülők, a rokonok, kik voltak a szomszédok, ott az iskola. Nagyon sok ember találkozunk életünk folyamán, és különböző szeretett tapasztalataink vannak, ki hogyan szeret. Persze vannak negatív példáink, amikor valaki nem szeret, visszautasít. Persze időnként nem tudjuk, hogy most szerettek minket, vagy nem szeretnek. Például a gyermek, amikor a szülő szigorú, azt gondolja, a szüleim nem szeretnek engem, mert valamit tiltanak. És persze a másik családban, ott a szülők bezzeg megengedik a gyermeknek azt, hogy később nézze a tévét, vagy bárhova elmehessen. Erre később rádöbben arra, hogy a szülők szigora milyen óriási kegyelem volt számomra, mekkora ajándékot kaptam, hogy van tartásom, van gerincem, van önfegyelmem, tudom, hogy mi a jó, és tudom fegyelmezni magam, és becsületes jó ember lettem. Tehát később változik szeretett tapasztalattá, akkor nem így tapasztaltam meg. De valaki az orvostól fél, és az orvos tekinti ellenségnek, keverednek bennünk ezek a tapasztalatok, és időnként újra értelmezzük. Amikor azonban a szeretet parancsáról beszélünk, ott vannak cölöpök. Cölöpöknek én azokat nevezem, amik alapvető igazságok, és az igazság itt az Istentől van, amit az Isten mond igaznak, nem ilyen emberi szubjektív érzelmek, hogy ki mit tapasztal, vagy ki mit érez annak, persze ebben is van sok igazság, hanem az Isten mondja meg, hogy mi a szeretet. Az emberek a szeretet címszó alatt annyi minden bűnt elkövethetnek, de ha nézzük a cölöpöket, az első és legfontosabb cölöp, amit az első János levélben olvashatunk: Isten a szeretet. Tehát nem valamilyen elvont fogalom, nem is valamilyen jó cselekedet, hanem maga az Isten személye. Tehát egy szeméről van szó, aki maga az élet, maga a teljesség, ő a világnak az ura, a teremtője, ő a mindenség királya. Maga az élő Isten a szeretet, a Szent Háromság egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Persze ideig még elvont fogalmaknak tűnnek ezek, hogy most ezzel mit kezdjünk, hogy a Szent Háromságnak a szeretete, meg hogy úgy a Szent Háromságnak a belső élete, hogy az egyes személyek hogyan szeretik egymást, azonban mégis ez az alap, a kiindulópont. Ez az első cölöp, hogy nem egyfajta szubjektív érzést jelent a szeretet, hanem magát, az Istent, az ő személyét. Ezért, ha logikailag nézzük, és sorba akarjuk lakni az, hogy hogyan tudunk megtanulni szeretni, az első helyen van, hogy az Istent meg akarjuk ismerni, hogy ki ő. Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Például Jézus hogyan szeretett? Miért volt olyan, amilyen? Volt, amikor kedves volt, volt, amikor határozott, volt, amikor a kufárokat kiűzte, a farizeusokkal is időnként keményen beszélt, meg ezért megrótta őket. Mit is jelent a szeretet? Miért nem volt kedvesebb? Miért beszélt olyan határozottan a betegekkel? Mit akarsz, mit tegyek veled? Miért nem azt mondta, hogy tudom, hogy mi bajod van, ne is mondjál semmit, én megszeretgetlek téged, és nyugodtan menjél haza, meg fogsz gyógyulni, mindent megadok neked, látok én mindent, tudok én mindent, hiszen Isten vagyok, és látom, hogy mire van szükséged. Lehetett volna így szeretni is, sokkal kedvesebben. Sokféle gondolat van bennünk, meg sokféle szeretett stílus. ahogyan minket szerettek, vagy nem szerettek, vagy amire vágyolunk, vagy ahogyan mi szeretünk, és azt gondoljuk, hogy ezt jó tesszük, amikor ebben a stílusban szeretünk. Tehát stílusokról is szó van. De mégis visszatérünk az evangéliumhoz, és Jézus mondja, hogy gyertek hozzám mindannyian, akik elfáradtatok, és az életterhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. És Jézus, amikor hív bennünket pihenni, azt is mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Tanuljatok tőlem. Például lehetne az egy feladat, hogy úgy készülök a karácsony ünnepére, hogy legalább egy evangéliumot elolvasok, minden nap csak egy kis részt, és az alapvető kérdést, amit az elmékeléshez felteszek magamnak, hogy Jézus itt hogyan szeret. Itt Jézus miért ezt tette, miért ezt mondta? Én lehet, hogy más tettem volna, és akkor Jézus miért így viselkedett? Amikor gyógyít, amikor a vizen jár, amikor szembesít, amikor a gazdag ifjú szembesíti, és nem megy utána, miért nem ment utána? Júdást mi akadályozhatta volna, hogy elmenjen? Miért nem akadályozta meg? Miért nem ment utána? Vannak kérdések, amikre talán nem is tudjuk a választ először, de amikor elkezdünk imádkozni vele, és kérjük Jézust, Jézusom, tanítsál már meg szeretni, mert sok mindent nem értek. És Jézus azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. És amikor tőle tanulok, akkor is felteszek kérdéseket, és itt már célirányosan olvasom az evangéliumot, úgy, mint diák, tanulok Jézustól, és szeretni tanulok. Most lehet, hogy sok más szempont nem lesz fontos számomra, nem is fogok róla elmékedni, de mindenképpen megkockáztatom azt, hogy ebbe az iskolába beiratkozok, és persze miért teszem ezt? Azért, mert szeretni akarok. Jobban akarom szeretni a férjemet, feleségemet, családomat, gyerekeket, jobban akarom őket szeretni, mindenkit, aki rám van bízva. Ezért tanulni akarok. A másik nagyon fontos pillére a szeretetnek, hogy nem én szeretek először, hanem mindig befogadok. Az Isten mindig előbb szeret minket. Ugyancsak az első János levélben olvashatjuk, hogy a szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Isten, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Ezért logikailag megint az elsőbség nem azon van, hogy én mit teszek, hanem azon, hogy hogyan fogadok be. Aki beiratkozik Jézusnak az iskolájába, annak meg kell tanulni csendben lenni és befogadni. Ingyenesen elfogadni valamit vagy valakit, hogy ő hogyan szeret engem. És persze ilyenkor bennünk látok ők is, hogy engem ne szeressen senki. Én még fiatal vagyok, én még sok mindent meg tudok tenni, én nem akarok itt lötyögni az Istennel, meg úgy csendben lenni, hanem összeszedem magam, és tudok én meg, szeretek én meg, megdolgozom a béremért, és veszek ajándékot, csak ők ott lehet bennünk, hogy én nem akarok befogadni, én nem vagyok koldus. Mi az, hogy én várok valamit? Vagyok én olyan ember, hogy tudok én szeretni akárkit? Mégis, mivel Isten a szeretet, ő minden szeretetnek a forrása, az alapvető hozzáállás az Istenhez nem az, hogy én adok neki valamit, hanem befogadok. Ezért az imádságaimat is például úgy építem fel, hogy hogyan tudok befogadni, hogyan tudok az Istenre figyelni, és eleve ezt az ajándékot kérem magam számára, Uram, add, hogy a mai napon felfedezzem azt, hogy te hogyan szeretsz engem, hogy hogyan akarsz általam megnyilvánulni, hogy mi az, amit nekem adni akarsz, vagy mit ajándékoztál. És kérem, hogy akár az érzelmeimben is tapasztaljam meg, hogy az Isten mennyire szeret. Vagyis a szeretetnek az alapvető pillérei, Isten a szeretet, egy személy. Vannak tapasztalataink, de ezek sokszor szubjektívek, amik fontosak önmagában, de az alap Isten a szeretet, a másik logikailag a befogadáson van a hangsúly, és nem, hogy mit adok. És ha így kezdem el olvasni az evangéliumot, így kezdek imádkozni, hogy most nem ezt meg azt kérek, hanem Uram, olyan jó lenne mélyen megtapasztalni az, hogy szeretsz. A szentek annyira örültek neked, olyan mélyen tudtak szeretni, de azért, mert ezt megtapasztalták. Én meg olyan langyos vagyok, még a szentmisére sincs kedvem menni, meg sokszor imádkozni se, de ez azért van, mert egyszerűen nem szeretlek téged. Nem figyeltem addig arra, hogy te hogyan viszonyulsz hozzám, és hogy mennyire szeretsz. És kérlek, Uram, nagyon vágyom erre, az életem minősége, meg a szeretetem múlik azon, hogy hogyan, meg hogyan fogadom be, amit te adni akarsz, ezért nagyon kérlek, segíts ezen az úton. Igazából még nem tettünk semmit, hanem elfogadtunk egy igazságot, és az igazság, aki egy személy, arra kinyíltunk. Ez a szeretetnek az első lépése, az első pillérei, amit leteszünk azért, hogy majd tovább tudjunk lépni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a szeretet pilléreiről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató, Szent Péter apostol életéről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében, Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit a gyerekek nevében, akik itt vannak velem, Dominik, Gellért és Szabolcs. Pünkös napján megszületett az egyház. Emlékeztek-e még rá, hogy kinek a beszédének a hatására született meg az egyház?
Szent Péter.
Nagyon jó, ugye leszállt a Szentlélek az apostolokra, és a Szentlélek által bátorságot kaptak az apostolok, és Szent Péter mondott egy beszédet, aminek hatására több mint 3000-en megkeresztelkedtek. Ők voltak az egyház legelső tagjai, akiket úgy is hívunk, hogy őskeresztények. Mit mondtunk, gyerekek, hogy ezek az őskeresztények hogyan tettek tanúságot Jézusról? Milyen módszerekkel, Dominik?
Hát kenyértörés.
Ma hogy hívjuk a kenyértörést?
Szentmise.
Így van, mert ugye a Szentmise központi témája az az, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, saját testévé változtatja, és szétossza a tanítványai között, ugyanígy tesz a borral is, saját vérévé, és azt is szétosztja az apostolok között. Hogy hívjuk ezt, hogy mit alapított meg ekkor Jézus?
Az eukarisztiát.
Így van, az eukarisztiát, amit minden szentmisén magunkhoz vehetünk. Aztán a kenyértörésen kívül még hogyan tettek tanúságot a keresztények?
Imádkoztak.
Miért fontos az ima? Amikor imádkozunk, akkor mit csinálunk?
Úgy tudunk kapcsolatba jutni Istennel.
Nagyon jó. Felvesszük fel a kapcsolatot, hálát adunk neki az imáinkba, kérjük őt az imáinkba, hogy segítsen meg minket. Aztán még milyen módszerek voltak?
Csoda.
A csodákkal, így van, Jézus nevében csodát tettek az apostolok. Aztán?
Bűnbánat.
Nagyon jó a bűnbánattal, az napjainkban is nagyon fontos a bűnbánat, mert ugye Jézus meghalt értünk, ezzel megnyitotta számunkra a mennyország kapuját, minden ember bűnért halt meg, de nekünk is nagyon fontos az, hogy mi is megbánjuk a bűneinket, és mi is tegyünk azért valamit, hogy a mennyországba kerüljünk. És az ötödik dolog, amivel tanúságot tettek a keresztények,
a vérükkel.
A vérükkel, ugye a vértanúk, akik a hitükért és Jézusért haltak meg. Húsvétkor arra emlékeztünk, és azt ünnepeljük, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt, és ugye Jézus tudjuk, hogy keresztre feszítették. És gondoljuk el, hogy az apostoloknak sem lehetett könnyű helyzetük, miután Jézus feltámadt és felment a mennybe, hogy azért rájuk sem örömmel néztek a farizeusok, akik Jézust keresztre feszítették, és nekik is, tehát az apostoloknak is volt félnivalójuk. A mai alkalommal Szent Péter apostolról fogunk egy kicsit bővebben beszélni, az ő működéséről. Mielőtt azonban erre az időszakra térnénk, az egyház megalakulása utáni időszakra Péterrel kapcsolatba, elevenítsük fel, hogy Péter hogyan jelenik meg az evangéliumba, amikor még Jézus köztük volt az apostolok között. Milyen történetek jutnak eszetekbe Péterről?
Péter anyósának meggyógyítása.
Például volt egy ilyen, ebből mire következtetünk, hogy Péternek volt anyósa, volt
felesége.
Felesége, volt családja, igaz? És Péter, amikor Jézus meghívta őt, akkor ő a családjával mit tett?
Ott hagyta őket.
Ott hagyta őket Jézusért. Az egész életét odaadta Jézusnak, az ő követésének szánta. Hogyan hívta meg Pétert Jézus, hogy tanítványa legyen?
Hogy az emberek halásza legyen.
És ebből mire következtetünk, hogy Péternek mi volt a foglalkozása?
Halász volt.
Ugye egész éjjel haláztak Péterék, és nem fogtak semmit. És amikor már akartak kikötni, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy evezzenek ki újra, dobják ki újra a hálójukat, és Péter pedig azt mondta, hogy hát uram, hát egész éjjel eveztünk, de a te szavadra kidobjuk. Újra kievezünk, és bedobjuk a hálunkat. És mi történt, emlékszünk rá?
Nagyon sok halat fogtak így.
Nagyon jó, az evangélium szerint alig bírták kivontatni a hálót, rengeteg halat fogtak, és ezután Péter leborult Jézus lába elé, és azt mondta, hogy én uram, én Istenem. Mi kellett ahhoz, hogy Péter egy sikertelen halászat után Jézus szavára újra kievezzen, és újra kidobja a hálót.
Olyan karizmája volt Jézusnak.
Egyrészt, másrészt Péternek mi kellett hozzá?
Hit.
Azaz, nagyon fontos, hogy higgyen Jézusban. Nagyon jó, Gellért. Péteren látjuk, hogy néhányszor azért meginog a hite Jézusban. Mi a következő esemény, ami Péterrel kapcsolatban eszetekbe jut?
Vizen járt.
Péter csak megpróbált vizen járni, ugye Jézus járt a vizen. Nézzük meg, hogy mi történt ebben a történetben. Az evangéliumból felolvasok egy részt, és figyeljétek meg, hogy hogyan viselkedik Péter, hogyan viselkednek a többi apostol, és hogyan viselkedik Jézus. Ezután Jézus nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, a bárka már jó pár stádiumra járt a parttól, hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük Jézus. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vizen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, és félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hitű, vonta kérdőre. Miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották. Valóban Isten fia vagy. Na, mi történt ebben a történetben, gyerekek? Ugye ez a kenyérszaporítás után történt, hogy Jézus mit mondott az apostoloknak, hogy mit csináljanak? Hogy üljenek be a csónakba, és menjenek át a túlsó oldalra, és Jézus pedig mit csinált eddig?
Imádkozott.
Imádkozott. Ez nagyon fontos dolog, hogy Jézus példát mutat nekünk az imádságba. Ugye ő az Isten fia, de azért neki is fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az atyával, az imán keresztül. Ugye nekünk is ezt így kell nap mint nap. És amikor már besötét cselekedetet, akkor hogyan jutott ő is az apostolokhoz, Jézus?
A vízen keresztül átment a szent.
Így van, a vízen járt, ugye? Ez is egy csodának számít. És mikor meglátták az apostolok őt a bárkából, akkor mire gondoltak, hogy ki jön feléjük így a sötétben?
Kísértet.
Egy kísértet. Mit érezhettek az apostolok, gyerekek?
Féltek.
Megrémültek, féltek, ugye olvastam azt is, hogy nagy hullámok voltak, amúgy is szélfújt, és Jézus azt mondta nekik, hogy ne féljetek, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Ezt mikor mondta Jézus még az apostoloknak később? Erről beszélgettünk már, hogy ne féljetek.
Amikor megjelent nekik.
Így van, amikor feltámadása után megjelent nekik, többször is, nagyon jó Gellért, és most is próbálta őket nyugtatni. És itt jön a történetbe Szent Péter, aki pedig mit mondott Jézusnak, hogy ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, igaz? És Jézus mit mondott erre?
Gyere.
Hogy gyere, így van. Viszont mi történt Péterrel? Hogyan folytatódik a történet?
Hát Péter kilépett, ment is, de nagy szél fújt, megijedt, és beleesett a vízbe.
Így van, elkezdett süllyedni. Nagyon fontos, amit Dominik mondott, hogy megijedt. Mi gyengült Péterben szerintetek?
A hit.
Nagyon jó, a hite. Először nagyon fontos, hogy azt mondtátok, hogy Péternek erős volt a hite, most viszont azt látjuk, hogy egy kicsit megingott a hite. Viszont Jézus mit csinált? Felé nyújtotta a kezét, és kihúzta őt, és megmentette őt. És ez egy nagyon jó példa, hogy minket embereket is halálával és feltámadásával megmentett Jézus, és kihúzott minket a bűn sötétségéből, nem hagyott minket elmerülni benne, úgy, ahogy szegény Pétert sem hagyta elmerülni. Ugye Péternek lesz még ilyen megingása, de arról majd egy kicsit később beszélünk. Pétert hogyan emelte ki Jézus a többiek közül? Mit mondott neki, hogy ki ő? Hogy mit jelent az ő neve?
Kőszikla.
Te Péter vagy, azaz kőszikla. És ez a kőszikla, ez azt jelenti, hogy ilyen erős alapokra fogja majd Jézus megépíteni az egyházát, mert ugye tudjuk, hogy kinek adta oda az egyház irányítását Jézus?
Péternek.
Szent Péternek, így van. És ugye nagyon fontos, hogy egy házat is nagyon erős alapokra kell építeni, hogy megmaradjon, és ezért mondta ezt Péternek.
Benned bízom én, benned bízom. benned bízom én.
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte a tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Így válaszoltak a tanítványok. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát ti mit mondtok? Ki vagyok? Simon Péter válaszolt. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Aztán lelkire kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. Péter félre vonta és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Jézus megfordult és rászólt. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Na tehát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Jézus ugye megkérdezte az apostolokat, hogy szerintük kinek tartják őt az emberek. Milyen válaszok jöttek? Emlékezünk valamire? Így van, hogy ő az emberfia, vagy ő egy próféta, vagy keresztelő Szent János, igaz? És Jézus megkérdezte, hogy ti kinek tartotok engem, és erre kifelelt meg?
Simon Péter.
Simon Péter, és Jézus utána mit mondott? Megszitta, vagy megdicsérte Jézust?
Dicsérte.
Megdicsérte őt, hogy nagyon jól válaszoltál. Péter azt mondta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus nagyon megdicsérte Pétert, és azt mondta neki, hogy ugye ezt atyám nyilatkoztatta ki neked. És ekkor adott Péternek egy nagyon szép feladatot, hogy erre a kősziklára fogom építeni az egyházamat, és neked adom a mennyország kapuinak kulcsait. Szent Péternek hol látjuk például egy szobrát itt Egerben?
A bazilikánál.
A bazilikánál. Mi van a kezében?
Kulcs és könyv.
És az minek a kulcsa, most már tudjuk?
A mennyország kulcsa.
Nagyon jó, és azt mondja neki Jézus, hogy amit megkötsz a földön, az a mennyben is meg lesz kötve, és amit feloldasz a földön, a mennybe is fel lesz oldva. Ha valakinek Jézus nevében megbocsátják itt Péter, és az utódai, a püspökök és a papok a bűneit, azt Isten nevében bocsátják meg, és bebocsátást nyernek a mennyországba. Tehát egy óriási feladattal jutalmazta meg Jézus Pétert ezért a vallomásáért, ezért a kinyilatkoztatásáért. Viszont le is dorgálja őt, mert ugye Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, mert mi fog ott vele történnie?
Sokat szenved, és aztán meghal.
Így van, és Péter mit mond erre?
Hogy ez ne történjen meg.
És ezért mit csinálja? Ellenkezik, hogy ne menjünk fel Jeruzsálembe, hogy ez nehogy megtörténjen vele, és Jézus nagyon durván rászól, mit mond neki?
Távozz tőlem, Sátán!
Így van. Annak a Péternek, akit az előző mondatában még megjutalmaz, most már azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Azt mondja Jézus, hogy nem az én fejemmel gondolkodol, hanem úgy gondolkodsz, mint egy földi ember. Pedig nekem atyám dolgában kell tevékenykednem, és azt kell tennem, amiért engem az atya küldött, tehát ugye meg kell halnom az emberek bűneiért. És itt egy Pétert egy picit leszitta. Aztán még Péterrel találkozhatunk például egy hegyen is. Melyik ez a hegy?
A Táborhegyén.
A Táborhegyén. Tudja valaki, hogy mi történt itt a Táborhegyen? Jézus magához hívatta Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük a Táborhegyre, és ott megjelent Mózes és Illés, Jézus alakja is megváltozott egy kicsit, és ők elkezdtek beszélgetni Jézusnak a szenvedéséről, hogy mi fog Jézusra várni majd Jeruzsálembe. Ugye ezt hívjuk Jézus színe változásának, és lefelé menet a hegyről Péter azt mondta, hogy hát mi nem maradunk itt, olyan jó volt itt nekünk. Miért érezhették, hogy jó hely ott fönn a hegyen, amikor megjelent Illés, meg Mózes, meg Jézus is, mintha, mit éreztek, mintha hol lettek volna?
A mennyországba.
A mennyországba, így van. Azt mondta Péter, uram, olyan jó nekünk itt lenni, építsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, és annyira jó érzés volt ez nekik, hogy még azt sem fogta föl Péter, hogy miről beszélgettek, ugye Jézus szenvedéséről, de Jézus azt mondta nekik, hogy ne szóljatok erről, senkinek semmit. Tehát itt is találkozhatunk Péterrel. Péternél mindig azt látjuk, hogy amíg Jézus az apostolok között volt, addig Péter mindig ilyen vezető szerepet töltött be, viszont voltak neki megingásai is. Húsvétkor is beszélgettünk Péternek a megingásáról. Mi volt ez? Hogy mit csinált Péter Jézussal?
Háromszor megtagadtam.
Nagyon jó, ugye háromszor megtagadta őt, pedig ugye a lábmosásnál még azt mondta, hogy követni fogja mindenhová, és Jézus akkor megjövendőlt, hogy háromszor meg fogja őt tagadni, és az olajfák hegyén sem úgy viselkedett igazából Péter, ahogy Jézus elvárta volna, mert ott meg mit csinált? Egy katonának ő vágta le a fülét karddal, és Jézus ott is egy kicsit megdorgálta őt, mert mit mondott neki? Tedd vissza a hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ránt, az kard által vész el. Péter utána megtagadta őt háromszor, amiről beszélgettünk. Jézus azért ezt egy kicsit szemére vetette Péternek, ugye a feltámadása után, abban a 40 napban, amikor még nem ment föl Jézus a mennybe, egy halfogás után hányszor kérdezte meg Pétert, hogy szeretsz engem?
Háromszor.
Háromszor, mert ugye háromszor tagadta meg, és mit mondott ezután Jézus neki, miután azt mondta Péter, hogy igen, uram, szeretlek, legeltest juhaimat, legeltest bárányamit, az egyház népét. És ez most nagyon aktuális, mert húsvét utáni 5. vasárnap ünnepeljük a jó pásztort, a jó pásztor vasárnapját, és ugye Jézus a mi jó pásztorunk, aki terelgeti a keresztény híveket a mennyországba, a mennyei atyához vezető útra, és ugye Péter pedig, mint első pápa, az egyház első pásztora. Pünköstkor is Péteré volt a Szentlélek után a főszerep, mert az ő beszédére tértek meg nagyon sokan, és így alakult ki az egyház. Szent Péter utána a többi apostolral együtt bátorságot kapott. Mit mondtunk a múlt alkalommal, hogy mit tette őket bátorrá?
Szentlélek.
Nagyon jó, ugye a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Arra emlékszünk, hogy hogyan szállt le az apostolokra, milyen formába a Szentlélek?
Langnyelvek.
Imádkozás közben, nagyon jó, és Péter és Jánosnak van egy ilyen története az apostolok cselekedetében, hogy ők meggyógyítanak Jézus nevében egy bénát Jeruzsálembe, és ugye itt is láthatjuk, amit az elején elmondtatok, hogy a csodákkal is tanúságot tettek Jézusról az apostolok. Most szerintetek a farizeusok azok mit szólhattak ahhoz, hogy ők megölték ezt a Jézust, azt híresztelik, hogy feltámadt, felment a mennybe, és az apostolait ugyanúgy hirdetik az evangéliumot, csodákat tesznek, meg imádkoznak. Szerintetek mit szólhattak a farizeusok ehhez? Nem örültek neki, sőt, elhatározták, hogy őket is
megölik,
el fogják fogni, és Szent Pétert és Szent János apostolt is el is fogták, és a főtanács elé vitték, és megkérték őket, hogy ezt fejezzék be, ezt a tevékenységüket, viszont Péter azt mondta, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Miért mondhatta ezt szerintetek? Jézus mit kért tőlük?
Hogy terjesszék az evangéliumot.
Nagyon jó, valamint tegyenek csodákat az ő nevébe, kereszteljenek meg embereket. A farizeusok mit kértek tőlük?
Hogy az ellentétét csináljuk, hogy fejezzék be.
Nagyon jó, és erre Péter azt mondta, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. És ez nagyon fontos napjainkban is, gyerekek, hogy lehet, hogy nagyon sokszor akár osztálytársak, akár barátok a rosszra próbálnak csábítani minket, de nagyon fontos nekünk, hogy ellen tudjunk ennek állni. Hogy hívjuk ezt egy szóval, amikor csábít minket a kis ördög a rosszra?
Kísértés.
Hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Sokkal nehezebb ellenállni a kísértésnek, de ilyenkor eszünkbe kell jusson Szent Péternek a szavai, amiket a főtanács előtt mondott, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. Szent Péter ezután elment Rómába is, mert Jeruzsálemben volt egy keresztény üldözés, erről majd bővebben a következő alkalommal fogunk beszélni. Rómában ekkor Néró császár ideje alatt kirobbant egy keresztény üldözés. Mit jelenthet ez szerintetek, a keresztény üldözés?
Hogy üldözték azokat, akik Jézust és Istent követték.
Ez mit jelent, hogy üldözték? Mi történt velük? Mit csináltak velük?
Hát megölték.
Megölték őket, börtönbe csukták őket, kínozták őket, igaz? Hát volt olyan gyerekek, hogy a keresztények nem is dolgozhattak, elvették a munkájukat, elvették a vagyonukat a keresztényeknek. És ezért titokban kellett a kenyértöréseket is végezniük, ugye a mai szentmiséket hol végezték, így az üldözés alatt?
Katakombákba.
Nagyon jó, föld alatti temetkezési helyeken, titokban, de ugye nagyon sokszor rájöttek erre az üldözőik, nagyon sokszor elfogták őket, és a keresztények kivégzését sokszor szórakozásnak is vették a rómaiak. A Kolosszeumban nagyon sokszor azon szórakoztak, hogy hogy halnak meg a keresztények. Volt, akiket vadállatok elé dobtak, volt, akiket mágián elégettek, volt, akiket keresztre feszítettek, és Szent Péter ennek ellenére hirdette az evangéliumot, és őt is elfogták, börtönbe is csukták őt, viszont az Úr angyala kiszabadította Szent Pétert a börtönből, megjelent neki, és az őrök között kivezette a börtönből, és így megmenekült Szent Péter. És Szent Péter azt gondolta, hogy lehet, hogy neki feladata van, és el akart menekülni Rómából, viszont ahogy ment Rómából kifelé, akkor mi történt?
Jézus elé állt, és Péter megkérdezte, hogy hova megy.
Így van.
És mondta Jézus, hogy meghalni.
Így van. Ahogy ment kifelé Rómából, nagyon jó Gellért, azt látta egyszer csak, hogy Jézus Róma felé tart, vállán a kereszttel. És Péter megkérdezte tőle, hogy quo vadis domine, hova mész, uram? És azt mondta Jézus, hát megyek újra meghalni, mert el akarsz menekülni. És Péter ebből rájött arra, hogy nem elég csak hirdetni az evangéliumot és csodát tenni Jézus nevében, hanem hogyha Jézus azt kéri tőlem, akkor az egész életemet neki kell adni. És visszament Rómába, bátran kiállt, hirdette Krisztus tanítását, megszervezte a keresztény közösségeket, és ugye ennek az lett a vége, hogy újra elfogták őt, és ki is végezték. Tudjuk-e, hogy hogy végezték ki Szent Pétert?
Fejjel lefelé keresztre feszítették.
Nagyon jó. Miért pont fejjel lefelé, szerintetek?
Mert nem volt méltó arra, hogy úgy, mint Jézust.
Nagyon jó, ő kérte, hogy így legyen, hogy nem méltó arra, hogy úgy végezzék ki, mint ahogy a mesterét, Jézust. Ez hol történt, melyik városba Szent Péternek a kivégzése?
Rómában.
Így van, Rómában is temették el, a Szent Péter bazilika templomában meg is tekinthetjük Szent Péter sírját, és ezért Rómát hívjuk a katolikus keresztény egyház központjának. Ugye ma is ki él ott Rómában?
Ferenc pápa.
Nagyon jó, és a mindenkori pápa, aki az egyház földi helytartója, és ugye mivel Szent Péter volt az egyház első pápája, mondhatjuk ezt, hiszen Jézus ráépítette, mint kősziklára a katolikus egyházat, és mivel ő ott halt meg, ezért ugye Róma a katolikus keresztény egyház központja. Péter szinte tényleg főszereplő volt a 12 apostol között Jézus tanításának idején, és még utána is, és nagyon nagy szerepet vállalt az egyház megszületése után, az egyház megszervezésében. Nagyon sok keresztény közösséget alapított, és ezekkel a közösségekkel, levelezéssel tartotta a kapcsolatot. Ő is írt katolikus leveleket. Most azt kérem tőletek, gyerekek, hogy próbáljatok meg ti is úgy élni a mindennapotokban, hogy Szent Péter szavai lebegjenek előttetek, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató, Szent Péter apostol életéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.